Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Az igazságügyi miniszter szerint a büntetőeljárási törvény reformja gyorsabb eljárásokat eredményez majd, például a hatályon kívül helyezés szabályainak módosításával. Trócsányi Lászlóval beszélgettem.
Mi az, amivel nekünk kell foglalkozni, az nyilvánvalóan a BTK meg a büntető eljárási kódex. Ez a mi területünk, mint igazságügyi minisztériumnak. Tehát olyan jogszabályok legyenek, amelyek a szabad a bűnelkövetésre adekát választ adnak. Ezért is tartom fontosnak, amit például most a büntető eljárási kódexnek a megalakítása, vagy újra kodifikálását, amely egy hatalmas munka a minisztériumon belül, hisz gyakorlatilag vannak olyan problémák, amik arra irányítják a figyelmet, hogy az emberek nem túlzottan elégedettek a magyar igazságszolgáltatásnak a büntető eljárásával, és olyan problémák vannak, amelyek a szabad így mondom, a bizalmat is gyengítik az igazságszolgáltatás irányában.
Például?
Nézze, engem, tudnék példát mondani, engem személy szerint is mondjuk sokkol, amikor azt hallom, hogy valaki 2003-ban elkövetett egy bűncselekményt, nevezzük nevén, hogy ez az egy kulcsárügy. Ez 2003-as bűncselekmény. Ezt követően, ha jól emlékszem az időpontokra, 2005 a vádemelés időpontja, 2008 az első fokú bíróság döntése, 2010-ben a másodfokú bíróság hatályon kívül helyezi, 2015-ben újra első fokú eljárásról beszélünk. Szeretném azt megkérdezni, hogy mit szólnak ehhez a magyar választópolgárok, hogy 2003-ban elindul egy eljárás, és 2015-ben elsőfokú eljárásról beszélünk. De valószínűleg nem csak ez egyedüli ügy.
De nem lehet, hogy azt mondják, hogy bonyolult megítélésű ügy. A bíróság garanciális szabályokat
lesz figyelme. Igen, ezt is lehet mondani természetesen. De azt gondolom, hogy meg kell nézni azt, hogy a eljárási szabályok megfelelőke. Miért kell az, hogy a másodfokú bíróság folyamatosan hatályon kívül helyez egy elsőfokú döntést? Vagy minden esetben indokolta hatályon kívül, vagy pedig a másodfokú bíróságtól elvárható lenne, hogy hatályon kívül helyezés helyett egészítse ki azt a bizonyítást, találjon megoldást, akkor vagy mentse föl, és akkor onnantól kezdve a kúria majd eldönti, hogy igen vagy nem, de gyakorlatilag ez a szabad így mondani, a hozzáállás, hogy hatályon kívül helyezés egyfajta, hát szabad így mondani, túl nagy szerepet kap a bírók gondolkodásában, a másodfokon eljáró bírák gondolkodásában. Azt gondolom, hogy ezt például meg kell változtatni, és amikor a büntető eljárás reformjáról beszélünk, akkor szeretném szűkíteni azoknak az eseteknek a körét, amikor valóban lehet hatályon kívül helyezni, és igenis a másodfokú bíróság hozzon döntést. A bírótól elvárjuk, hogy döntsön. Amikor hatályon kívül helyez, akkor szabad így mondanom, nem döntött. Most vannak olyan esetek, mikor valóban ezt kell csinálni, de ez a kivételnek kell lenni, és a főszabály szerint meg döntenie kell. Vannak aztán olyan...
Teljes megalapozatlanság esetén, vagy valamilyen eljárási hiba esetén engedné meg?
Nézze, körülbelül így van, akkor teljesen megalapozatlan, akkor ki kell egészíteni egy bizonyítást, és meg tudja maga is csinálni, akkor azt gondolom, hogy nagyon sok esetben azt meg tudja csinálni. De azt gondolom, hogy vannak olyan is ügyek is, amik azt gondolom, vagy remélem szerint átgondolást igényelnek. Ilyen például az, hogy amikor azt mondjuk, hogy ülnök rendszer. Azt alaposan át kéne gondolni, hogy valóban a népi ülnököknek a szerepe az milyen hozadékot hoz.
Állandóan újra kell választani őket, mert nincsenek.
De valaki elegen. Nyugdíjba megy, tételezzük fel, elír a nyugdíjig. Újra kell kezdeni az egészet, újra kell ismertetni az egész eljárást. Tehát borzasztó lelassítja az ügyet. Vajon van-e olyan hozadéka ennek a rendszernek, vagy pedig ez egy álgarancia, hogy ott a népi ülnök. Lehet, hogy sem értelme nincs, nem a népi ülnökek ellen beszélek, de a rendszer így nagyon sok olyan problémát vett föl, amelyik feleslegesek. De sorolhatok más ügyeket is, amikor például azt mondjuk, én nem vagyok büntető eljárás jogász. De az, amikor gyakorlatilag valaki mondta ezt egy nyilatkozatot, majd abból spontán mindig visszavonjuk, akkor mi az, de megkapja azt a figyelmeztetést, hogy ennek a visszavonása, tehát ő már tette egy nyilatkozatot. Ma már ugye általános, mindenki tud eseteket mondani, rádióból, televízióból. Először azt mondta, hogy igen, később visszavonta a bíró, aztán nincs bizonyítva, kész. Tehát át kell tekinteni a felelősségeket. Ez a nyomozóhatóságra ugyanúgy áll, az ügyészségre, a bíróra, a védőre és magára a terheltre is. Tehát a felelős eljárást kell kialakítani. Mindennek van felelőssége. És valahol ez, ha szabad így mondanom, az egész büntetési kódexből hiányzik ez a szellemiség. És annyira azt várnám el, hogy egy hatékony igazságszolgáltatás legyen egy büntető eljárásban, akkor ez olyan szabályokat is kell hozzátenni. Én azt gondolom, végig kell menni, tehát nyilván intézményről intézményre, hogy mi a nyomozóhatóságnak a felelőssége. És ma mit látok? Azt, hogy egymásra mutogatunk. A bíró azt mondja, rossz volt az ügyésznek a vádirata. Hát ez nem lehet elítélni. Az ügyész azt mondja, a bíró nem volt megfelelő. A nyomozóhatóság nem végezte jól a munkáját. Tehát ha ma valaki nagyon őszintén beszélve azt látja, hogy mi a probléma, akkor tulajdonképpen mindenki másikra néz. Na most ezt szerintem be kell szüntetni, és helyette egy olyan eljárási szabályt kell, aminek mindenkinek a felelőssége benne. Ennek kilakítása nem könnyű, én abban bízom, és márciusra azonban a kormány elé fogom vinni az új büntető eljárási kódexet, és egy kicsit rendet tudunk ebbe tekinteni. Nagyon nehéz, érzékeny kérdésről van szó, hisz nem lehet a terhelt jogait, ha szabad így mondanom, elvonni.
Terhelt mert azt annyi nem szabad. Szó vonja vissza, amit mondott, ahányszor akarja. A igen, tanul de... megvan fogva a hamis tanúzással.
Igen, tehát ezeket azért kezden? Azt gondolom, le kell tudni szabályozni, hogy a nyilatkozatoknak mi a súlya. Tehát ez nem úgy működik. Ugyanakkor a védőnek is biztosítani kell a jogállást, mert ez természetes. De én azt gondolom, hogy tehát egyrészt ezt a részt meg kell gyakorlatilag szabályoznunk, újra kell szabályoznunk. A másik rész pedig a sértetnek a jogai, mert a sértetnek is vannak olyan, különösen a kiskorúaknak, tehát hogyan tudjuk az ő érdekeiket. Nem is sokszor nem kapnak egyáltalán értesítést arról, hogy egy büntetés befejeződött. Tehát hol vannak a sértettek? És mi mindig azt mondjuk, hogy a sértettek pártján állunk. Valóban a sértettek pártján állunk? Tehát ezek olyan kérdések, amiket azt gondolom, hogy meg kell vizsgálnunk. Nagyon fontos kérdésről van szó, azt gondolom a társadalmi elvárás van arra, hogy legyen olyan büntető első rendszerünk, amely gyors, hatékony, kiszámítható és igazságos. Jelenleg inkább diszfunkciókat látok ebben, elnézést azoktól a tisztességes bíráktól, ügyészektől, nyomozó hatósági eljáró emberektől, nem őket akarom kritizálni, hanem a rendszerrel kell gyakorlatilag újra gondolni, és az ő közreműködésre is számítok abban, hogy egy jó rendszert fogunk kialakítani.
Polgári törvénykönyv az új felülvizsgálata az hol tart, illetve hol tart a közigazgatási perrendtartás kialakítása, meg a mellé állítólag kötelezően járó új közigazgatási bírósági rendszer felállítása.
Ezek is a szabadim, nem a boszorkány konyhánkban, hogyha ezt így szabad szót használni, az igazság, hiszen szellemi műhelyében készül, és hasonlóképpen a polgári perrendtartásnál alapvető kérdés volt, és ezt mindig is mondtam, nagyon sok függ attól, hogy az előkészítő szak hogy néz ki. Ezen kívül pedig az ügyek előkészítése. A másik pedig az, hogy az egyszerűbb ügyek és a bonyolult ügyek között valamifajta különbségtételt tegyünk az eljárási szabályokat illetően. Ez egyébként magára a büntető eljárásra is vonatkozik. Tehát vannak a szabadon közös problémák, mind a polgárinál, mind pedig a büntetőnél. A polgári perrendnél azt kell mondanom, hogy nagyon sok, körülbelül 100 ember dolgozik a munkabizottságokban, ami nem kevés, tehát az egész szakma megmozdult ebben. Van is egy egység ebben a tekintetben, hogy egy nagy közösség dolgozik az új polgári perrend létrehozatalában. Október tájékán, novemberben legkésőbb kapjuk meg a munkabizottságoktól azokat az anyagokat, amiket kértünk. Közben az igazsági minisztériumban megalakult egy szerkesztőbizottság. Ez végzi a normaszövegnek a véglegesítését, és ez is az, amit márciusban a parlament elé kívánok terjeszteni. Ezek mind olyan jogszabályként 5 párti egyeztetést is igényelnek, nagyon komoly társadalmi vitára van szükség ezekben, tehát igenis azt gondolom, hogy jövő év második felében tudjuk ezeket elfogadni a parlamentben, mert kell időt hagyni. A közigazgatási bíráskodás, a közigazgatási perrend pedig az igazság, hogy össze van kötve a közigazgatási rendtartással. Tehát ma az ügyek azért a közigazgatási szervek előtt folynak, az legyen adóhatóság, legyen az éppenség, útügyi hatóság, vagy bármilyen közigazgatási szer, járási kormányhivatal, stb. Ezeknél vannak ugye az első. Most nekem azt is meg kell vizsgálnunk, hogy ezek az eljárások, amelyek a legalacsonyabb szinten folynak, ezeket hogyan tudjuk megreformálni. Ez összefügg egyrészt a bürokrácia csökkentéssel, másrészt összefügg azzal is, hogy egy eljárási szakaszt úgy nézzünk el, hogy elindulok valahol, tehát az valahol azt jelenti, hogy beadok egy kérelmet, tételezzük föl, vagy kapok kérendők egy kérelmet, mikor van annak vége? Tehát amikor azt mondom, na ez már nem támadható sehol, mert ez már vége van. Na most ezt a szakaszt kell megnézni, hogy ezt hogyan tudom ezt a szakaszt racionálisát tenni. Nagyon sok a vita még. Azt el kell mondanom, hogy nagyon sok vita van, mert nagyon komoly szakmai kérdésekről van szó. Vajon a másodfoknak, a közigazgatási hatósági másodfoknak vajon mindig meg kell hagyni, vagy pedig úgy kell meghagyni, hogy most működik. Hozok egy határozatot, helyben hagyom az elsőfokút, kétszor a papírmunka, megállapítom, hogy nagyon jó, és gyakorlatilag a szabad időm újra postázom, újraindul az eljárási határidő, újraindul gyakorlatilag a bírósághoz fordulás határideje, vagy pedig azt tudom mondani, hogy vannak olyan ügyek, ahol azt mondom, hogy én kérem szépen a fellebezésnél, a másodfok csak úgy, van egy lehetőség arra, hogy vagy közvetlenül postázza a bíróságra, azt jelenti egyetért az első fokkal, és ebben az esetben csak rátekintése van egy határozatra, és amelyben egyetért az első fokú határozattal, akkor az gyakorlatilag a fellebezést automatikusan küldi a bíróság. Nem hoz egy határozatot, hogy újraindul, újra kell, és akkor minden eljárás, vagy pedig, ha szabad így mondanom, akkor egy gyors határidőn belül kell egy járás, vagy módosítja, vagy határozat. Vannak olyan esetek, amikor azt, hogy nem ért vele egyet. De az is lehet, hogy az első fok visszavonja. Ezeket most állítjuk össze, de ebben az van, hogy felesleges mozgásokat ne csináljunk.
Trócsányi László igazságügyi minisztert hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Most ismét hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja.